Olvasom a második korintusi levelet a 11. fejezet elejétől a 20. vers, 21. versig. Bár csak elviselnétek tőlem egy kis esztelenséget, sőt viseljetek el engem is, mert Isten féltő szeretetével féltelek titeket, mivel eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy tiszta szűzként állítsalak benneteket a Krisztus elé. Félek azonban, hogy amint a kígyó megcsalta Évát ravasságával, úgy tántorodnak el a ti gondolataitok is a Krisztus iránti őszinte és tiszta hűségtől. Mert ha valaki odamegy hozzátok, és más Jézust hirdet, nem azt, akit mi hirdettünk, vagy más lelket fogadtok be, nem azt, akit kaptatok, vagy más evangéliumot, nem amelyet elfogadtatok, azt szépen eltűritek. Pedig úgy gondolom, hogy semmivel se vagyok alávaló a legfőbb apostoloknál. Ha iskolázatlan vagyok is az ékes szólásban, az ismeretben nem. Különben is nyíltan álltunk előttetek minden tekintetben. Vagy talán bűnt követtem el, amikor megaláztam önmagamat, hogy ti felmagasztaltassatok, mert ingyen hirdettem néktek az Isten evangéliumát. Más gyülekezeteket fosztottam ki, amikor támogatást fogadtam el tőlük a nálatok végzendő szolgálatra. Amikor pedig nálatok voltam és hiányt szenvedtem, nem terheltem meg senkit, mert hiányomat a Macedóniából jött testvérek pótolták, és attól, hogy én terhetekre legyek, minden tekintetben tartózkodtam, és tartózkodni is fogok. A Krisztus bennem lévő igazságára mondom, hogy ettől a dicsekvésemtől Akhája vidékén nem fognak megfosztani. Miért? Mert nem szeretlek titeket? Jól tudja az Isten. De amit teszek, azt ezután is tenni fogom, hogy elvegyem a lehetőséget azoktól, akik arra keresnek alkalmat, hogy amivel dicsekednek, abban olyanoknak bizonyuljanak, mint mi. Mert az ilyenek álapostolok, csaló munkások, akik Krisztus apostolainak adják ki magukat. Nem is csoda, mert maga a sátán is a világosság angyalának adja ki magát. Nem meglepő tehát, hogy szolgái is az igazság szolgáinak adják ki magukat, de a végük cselekedeteikhez méltó lesz. Megint csak azt mondom, senki se tartson esztelennek, ha pedig mégis annak gondoltok, akkor esztelenként is fogadjatok el, hogy egy kissé én is dicsekedhessem. Amit mondok, nem az Úr szerint mondom, hanem szinte esztelenül a dicsekedésnek ezzel a merészségével. Mint hogy sokan dicsekednek test szerint, én is dicsekedni fogok. Hiszen ti okosok vagytok, és szívesen eltűritek az eszteleneket, mert eltűritek, ha valaki leigáz titeket. Ha valaki élősködik rajtatok, ha valaki zsákmányul ejt titeket, ha valaki hatalmaskodik rajtatok, ha valaki arcul üt benneteket. Testvérek, ha figyelmesen olvastuk fejezetről fejezetre ezt a levelet, észrevehettük, hogy itt az utolsó fejezetekben valami megrendítő váltás történik. A hangvétel feltűnően elváltozik. Az előző fejezetekben az apostol gyöngéd, türelmes, megértő. Ezekben a fejezetekben pedig megkeményedik az apostol, és megrendítő, kemény mondatokat mond az ellenfeleivel való vitában. Annyira feltűnő ez a stílusváltás, hogy vannak biblia tudósok, akik azt mondják, hogy igazában ez a három utolsó fejezet egy másik levél volt, amit aztán később egybeírtak az előző fejezetekkel, lehet. Mert tényleg van alap erre a feltételezésre, annyira más itt a hangvétel. Pál apostol áll apostolokról beszél, azt mondja, hogy a sátán maga is világosság angyalának mutatja magát és hirdeti az evangéliumot. Három másféleségről beszél az apostol. Azt mondja, ha valaki oda megy hozzátok és más Jézust hirdet, nem azt, akit mi hirdettünk, más lelket fogadtok be, nem azt, akit kaptatok, vagy más evangéliumot, nem amelyet elfogadtatok. Más Jézus, más lélek, más evangélium. Borzasztó dolgok ezek, mert az alapokról van szó. És az apostol azt mondja, hogy ti pedig ezt szépen eltűritek, beveszitek, elfogadjátok, arcul csapnak titeket, elfogadjátok, leigáznak, kizsákmányolnak, mindent elfogadtok. Engem meg nem akartok elfogadni. Még azt is ellenemre fordítjátok, amit nagyon jó hiszeműen csináltam, tudjuk az anyagi dolgokat. Az apostol azt mondta, hogy amíg nincs igazi szeretet kapcsolat korintusiak meg ő közte, addig egy fillért nem fogad el tőlük. Prédikál, végzi a szolgálatot, de anyagiakban egy fillért nem fogad el tőlük, ahogy hallottátok. Ha valami szüksége volt a Macedóniából való atyafiak, segítették őt, azt elfogadta, mert ott Filippivel, Macedóniával nagyon meleg testvéri kapcsolata volt, de a korintusiakkal még nem, megromlott, ha kezdetben volt is, és azt mondja, pár egy fillért nem fogadok tőle. Ez nagyon szépen hangzik, de milyen agyafúrtak voltak az ellenfelei, ezt is ellene fordították. Azt mondták, hogy lám, itt van, mondom, modern szóval kisebbségi érzése van. Nem érzi magát igazán apostolnak, mert ha apostolnak tudná magát, nyugodtan elfogadná. Mert akkor ez volt, Jézusnak is ez volt a szava, hogy nyomtató ökörnek, ne közd be a száját, méltó a munkása jutalmára. Tehát Jézusra lehetett hivatkozni, amikor elfogadták az apostolok, hamis apostolok a pénzéket. Pál nem fogadta el, mert neki a szeretet kapcsolat döntő volt. Ezt visszafordították, hogy lám, kisebbségi érzése van, lám nem meri elfogadni, mert nincs az a nyugodt lelkiismerete, hogy ő Krisztus apostola. Tehát tényleg döbbenetes az, hogy mennyire kiforgatták a szavait, és milyen kegyetlen ellenségeskedéssel viszonyultak hozzá. És hát az apostol itt fölveszi a kesztyűt, és ő is elkezdi, hogy hát ha ti dicsekeztek, jó. Hát ostobaság, esztelenség, amit csinálunk, hát ezek dicsekeznek test szerint, hogy ők jeruzsálemiek, hogy ők igazi zsidók, és ők megtartják a törvényt, és ők látták szemükkel Jézust, és itt a Pál pedig nem is született zsidó országban, nem is látta Jézust, nem is fogadták be az apa, és itt tovább, tehát folyik ez a dicsekedés, esztelen dicsekedés, azt mondja Pál, jó, hát ti esztelenül dicsekeztek, beszállok én is a ringbe, hát akkor mérjük össze az erőnket, azt a későbbiekben majd olvassuk az ő dicsekedését, különös megrendítő dicsekedés. Tehát Pál apostol itt fölveszi a kesztyűt és elkezd velük keményen beszélni, és hát így fejeződik aztán az egész levél ebben a új hangvételben, ebben a kemény hangvételben. Megvallom, hogy olykor az érzésem, hogy egy kicsit már el is túlozza az apostol a dolgot. Azt mondja, hogy az én evangéliumom, és vagy elfogadjátok az én evangéliumot, vagy pedig, ami elhangzik, az más evangélium. Galata levélben írja, aki más evangéliumot hirdet, az legyen átkozott. Tehát keményen gondolkodik Pál, és mondom nekem személyes meggyőzés, sem megértem teljességgel, hogy abban a kíméletlen harcban idáig ragadtatt el magát az apostol, de mégis 2000 év múlva, kicsit lehiggadva azóta, meg kell vallanom, hogy egy kicsit túlzásnak tekintem az apostol kemény harcát, és egyedül igaz voltát, vagy legalábbis ennek az igénylését. Tudnék, hát hiába azért 2000 évvel ezelőtt más volt az embereknek a tudat szintje, a tudat állapota. Ő például egy ilyen igazságot nem értett még, amit mi már világosan látunk, hogy tudnék, így mondom a latin szót, verbalizáció. Verbum, azaz ige. Verbalizációnak nevezik a lélektanban azt, amikor egy élményt szavakba öntenek. Egy hiteles élményt esetleges szavakba öntenek. Kinek milyen gazdag a szótára, a kultúrája, olyan színesen, gazdagon tud egy élményt elmondani. Na most az apostol még ezt nem értette, hogy lehet valakinek nagyon hiteles, ez a fontos, lehet hiteles a Krisztus élménye, de más szavakkal verbalizálta. És ha szavakat teszünk szavakkal szembe, akkor ütköznek. Holott az ős élmény, a Krisztus élmény azonos lehetett. Csak egy példa. Ezt még nem értette az apostol, és talán ezért volt olyan merev, hogy mindenestül fogadják el, ahogy ő mondja, ahogy ő verbalizálja, ahogy ő dogmatizálja a dolgokat, ahogy ő mondja, az az igaz, minden más evangélium, és legyen átkozott. Mondom, itt szerintem egy kicsit eltúlozza az apostol, de mindjárt hozzáteszem, azért van határa a másféleségnek. Van határa annak, ahogy verbalizál valamit valaki, mert elképzelhető, hogy semmiféle Krisztus élménye nincs, de beszállt a gyülekezetbe, ott megtanulta a szent szavakat, és ő is elég okos, hogy másként csoportosítja a szent szavakat, és mond valamit, amiről, bocsánat, így mondom, hogy szaglik, érződik, hogy ez nem hiteles. Tehát ez egy nagyon kényes kérdés, hogy egy hiteles Krisztus élményt, Isten élményt lehet más-más szavakkal kifejezni, és akkor édes testvérem az illető, akkor is a nagyon más szavakkal fejezi ki a dolgot. De lehet az, hogy semmi köze Istenhez, és esetleg ugyanazokkal a szavakkal mondja, vagy hasonló szavakkal, ahogy én mondom, és akkor már még sincs testvéri kapcsolat. Mert nem a szavakban van testvéri kapcsolat, hanem a Krisztus élményben. Tehát mondom, itt egy kicsit azóta, 2000 év óta egy kicsit okosabbak lettünk, és próbálunk különbséget tenni a másféleségek között. Jogos a másféleség, amíg a lényegben egység van, de határt kell vonni ott, ahol a másféleség tényleg más evangéliumot, hamis evangéliumot, nem evangéliumot mond. De itt van a nagy kérdés, honnan lehet ezt felismerni? Más Jézus, más lélek, más evangélium. Hol van az ismertető jegy, a kritérium a kezünkben? Van? Van. Persze a végső kritérium az, amit Pál így mondta, hogy senki sem mondhatja Úrnak, Kűriosznak Jézus csak Szentlélek által. Tehát a végső kritérium az, hogy Szentlélek vagy nem. Nem a gondolkodás és a gondolatok döntik el. És mégis a gondolatokban is tetten lehet érni a hamisságot. És pedig roppant egyszerűen, ahogy ezen az igén örömmel elmélyedtem, mert gyönyörűséges számomra, különösen nem tudom miért, de tudom miért, gyönyörű, és amikor elmértem, akkor találtam egy szót, ami igazán olyan lakmuszpapírféle, amit beletesznek az oldatba, és elárulja, hogy rugos, vagy savas, vagy milyen az az oldat. Hát van egy szó, amit bele lehet tenni kinek-kinek a saját kis privát dogmatikájába, és mindjárt lehet tudni, hogy más evangélium van hisz, vagy az igazi van hisz. És ez a szócska, ez a roppant egyszerű kis szócska az, hogy ha. Valaki hirdeti az evangéliumot, szeret téged az Isten, ha. Ezt meg ezt csinálod. Ez a hamis evangélium. Meg fogja bocsátani Isten a bűneidet, ha. És üdvözülni fogsz, ha. És akkor jönnek a tételek. Katolikus tételek, katolikusul akkor fogsz üdvözülni, ha. Reformátusul akkor fogsz üdvözülni, ha. És fundamentalistául akkor fogsz üdvözülni, ha. Mihelyt megjelenik a ha, már más evangéliumról van szó. Jézus ezt a szót nem ismerte, hogy ha. Te Zákeus, szeretni fog az Isten téged, ha szétosztod a vagyonodat. Ilyet nem mondott. De az biztos, hogy amikor az Isten szeretetét átélte Zákeus, akkor szétosztotta. De nem a ha szócska hatására, hanem mert belülről kapott valami impulzust. Tehát gondolkozzunk el, testvérek, és a saját dogmatikánkat, kis privát dogmatikánkat is vizsgáljuk meg, hogy mekkora szerepet kap benne a ha. Vétkeztem, elveszítettem az Isten szeretetét. Ha megsíratom a bűnömet, ha jóvá teszem a bűnömet, ha elmondok 10 mi atyánkot a katolikusoknál, ha itt a protestánsoknál ezt csinál, azt sem, akkor majd visszatalálok az Isten szeretetéhez. És ez nem igaz. Nem veszítettem el. Vétkeztem, és nem veszítettem el az Isten szeretetét. És az Isten szeretete bennem munkál valami megtérést, megújulást, és az az igazi, az hiteles. Hogyha a ha szócskára teszek valamit, tehát vétkeztem, elbuktam, most jön a ha, ha megfelelő módon megsíratom, ha megfelelő módon megkínozom magamat, az kéz is bőjt, ha ezeket csinálom, akkor szeret Isten, ez a hamis evangélium. Ilyen egyszerű. De hát persze itt világokat választ el egymástól ez a ha szócska. És ebben a gyülekezetben nem ismerjük ezt a szót, hogy ha. Szeretni fog téged az Isten, ha jó gyerek leszel, ha megbánod a bűnödet, ha olvasod a Bibliát, ha. Itt nincs, legalábbis mi is hamis evangéliumot hirdetünk, hogyha a ha szócskát oda tesszük az Isten szeretete elé, akkor szeret az Isten, ha. Tehát itt mondom, ezt az evangéliumot, amit mondok, hogy az Isten feltétel nélkül szeret, szentül is szeret, meg bűnösként is szeret. És ő nem abba bízik, hogy én majd ledolgozom a bűnömet, hanem abba bízik, hogy az ő szeretete megváltoztatja az életemet. Tehát ebben a gyülekezetben, legalábbis az én személyemben ez a dogmatika érvényes, és ez a Jézus, én ezt a Jézust hirdetem, ezt a lelket hirdetem, ezt az evangéliumot hirdetem. És az a egészséges megítélésem szerint, hogyha mindenki megfogalmazza magának, hogy az ő Jézusa, az ő szent lelke, az ő evangélium igazából mit mond. És hát persze mondom, ezt lehetne folytatni tovább, mi minden jellemzi a hamis evangéliumot, az állapostolokat. Tehát elég ennyi ez a lényeg, amit mondottam, és ennyi elég is igazából, csak egy kicsit úgy neki búsulhatnánk együttesen is, hogy az emberek mennyire szívesebben hallgatják a hamis evangéliumot, mint a tiszta evangéliumot. Ez 2000 év óta így van, nem újdonság, ma is így van, és így volt Így volt már az első gyülekezetben is, mert a jó Péter apostol, meg Jakab apostol ott a jeruzsálemi felházban, a jeruzsálemi ős gyülekezetben, mielőtt a Szentlélek meg nem világította őket, meg kicsit még azután is, ők bizony azt mondották, hogy üdvözülni fogsz, ha a körülmetélkedést vállalod. Üdvözülni fogsz, ha a szombatra berendezkedel. Üdvözülni fogsz, ha a templomba elmegy az ima órákra. Bizony az első apostolok is hozzátették a ha szócskát az evangéliumhoz. És azért nem tetszett nekik Pál apostol, mert ő elvette a ha szócskát. Azt mondotta, hogy így mindenestül az istentelen szereti az Isten. A római levélben ez a legnagyobb, amit lehet mondani, és ezt kimondta Pál, hogy Isten az istentelen szereti. Tehát ez az igaz evangélium. Ezzel igazán nyugodtan elmehetnénk haza, és gondolkozhatnánk, és megtisztogathatnánk a hitünket. Valóban az Isten kegyelmében reménykedünk, vagy pedig abban, ami a ha után következik. Majd én azt megteszem, ami a ha szócska után következik. Ezen érdemes elgondolkodni, hogy ezt az evangéliumot hiszem, hogy a teljes evangéliumot, Istennek azt a szeretetét, amelyel az istentelen is szereti, addig szereti, amíg a szíve elváltozik és meghódol Isten előtt. Erre én se egy nap alatt jutottam el, sok esztendőnek a keresésével, töprengésével, önmagamban való vitákkal jutottam el, és még mindig vallom Pál apostol, hogy nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy tökéletes volnék, de igyekszem. Ugye ismeritek az apostol igéjét, ezt mondja Pál. És itt még mondom inkább csak úgy befejezésül erről még valamit, hogy keresni kell ezt, dolgozni kell ezen, befele kell dolgozni a hitemen, az evangéliumon, a lelkemen, azon a lelken, akit kaptam, és azon a Jézuson, akit valamennyire megismertem, dolgozni kell. És itt elém került André Gidnek egy mondata, ami megszívlelendő mondat. Azt mondja, hogy higgyetek azoknak, akik keresik az igazságot, és ne higgyetek azoknak, akik megtalálták az igazságot. Érdemes megtanulni ezt a mondatot. Ne higgyetek azoknak, akik megtalálták, akik már abba hagyták a keresést. Higgyetek annak azoknak, akik keresik, akik valamire eljutottak, azt mondják, ez tökéletlen, ez töredékes, én szeretnék tovább-tovább jutni. Ez a lelkület a Jézusi, a keresztény lelket hitem szerint. Tehát ezt is még vigyük el, mint üzenetet, hogy csatlakozzunk azokhoz, akik keresnek. És ne adjuk meg olcsón magunkat azoknak, akik jó, gyertek ide, mert itt már készen van az igazság. Mi már megtaláltuk. Mi már tudjuk, hogy mi az igazság. Ne higgyetek azoknak, akik megtalálták, higgyetek azoknak, akik keresik az igazságot. Hogy hogyan kell keresni az igazi Jézust, az igazi szent lelket, az igazi evangéliumot. Hát mi ezt csináljuk, ezt prédikáljuk alkalomról alkalomra. Most is ezt prédikáltam, csak úgy jelzésszerűen mondom el, amit már sokszor részleteztem. Hogy tehát hogyan kell Jézust, mondjuk maradjunk ennél az egynél a három közül, Jézust hogyan kell keresni. Ennek két útja, módja van. Az egyik az, hogy a történeti Jézusnak a kutatását szeressük. Szeressük azokat, akik minden kicsi betűt, lehetőséget, ásatást, kéziratot, ősi papírusz darabot, aki szereti azt, ami kicsit közelebb segít a történeti Jézushoz. Ez az egyik. ez egy befejezetlen út, 2000 év múlt el, idestova, és még mindig kutatják a tudósok ásatásokkal, holtengeri tekercsel, mindenfélével, hogy ki is volt az a názareti Jézus. Nem tudjuk, hogy ki volt, keressük. Tehát ez az egyik, amit csinálni kell, meggyőződésem szerint, beállni a keresők közé. Azt mondani, hogy valamit már tudok erről a názareti Jézusról, de azért még, jaj, még olyan sokat szeretnék tudni, meg lehet is. És igenis keresem, ez egyik. A másik pedig lelkületi dolog. Olyan lelkületbe helyezkedni, amibe a Szentlélek bele kijelentheti a Jézus Krisztust. A Lukács evangéliumából került elém egy vers, ami itt elmondja, amit akarok mondani. Képes beszédben Jézus szava ez. Azt mondja Jézus, a test lámpása a szem. Ha a szemed tiszta, az egész tested világos. De ha gonosz, ha tudnék a szemed, a tested is sötét. Vigyázz tehát, hogy a benned levő világosság sötétségé ne legyen. Ha tehát az egész tested világos, és nincsen benne egyetlen sötét rész sem, akkor olyan világos lesz az egész, mint amikor a lámpás megvilágít téged a fényével. A benned lévő világosság sötétségé ne legyen. Ez a Szentlélek, aki bennem világosság. Mondja Jézus, vigyázz a benned levő világosságra. Ez szimbólumja, testlámpása a szem. Valóban a szem ugye befele megvilágítja a testet is, mint hogy kifele meglátja a külső világot. Van egy belső szem, ami vagy sötét, vagy világos. És ez a belső szem elsötétült, akkor Jézusról is csak sötét dolgokat tudunk. Ha a belső szem világos, akkor Jézus arcán fölismeri az Isten dicsőségét, és fölismeri önmagát is. Na tehát a keresés címszó alá ez a kettő tartozik meggyőződésem szerint. Egyik az, hogy minél több történeti kutatás, hogy ki volt az a Jézus, másfelől minél több elmélyülés, szellemi, lelki elmélyülés, most már függetlenül az ásatásoktól, minél több szellemi megvilágosodás, megcsöndesedés, belső fölragyogása a Krisztusnak. Ez az út együtt, a történeti és a szellemi út. Aki ezt a kettőt alázatosan, engedelmesen vállalja, az biztosan nem más Jézus, más lelket, más evangéliumot fog prédikálni, hanem az igazit, és segítsen minket erre Isten. Hajtsuk meg a fejünket.